Utcafront. A Klubrádió építészeti műsora. Egyik fő műve a berlini Neues Museum felújítása. David Chipperfield, Pritzker-díjas építészről beszél Szilveszter Ádám. Kaszinó a Margit szigeten, Kelecsényi Kristóf építészet történeti témája. Egy mustra a Tigris utcában Torma Tamással. Festőművész, katonatiszt, a kommunista rezsim egyik legkorábbi áldozata volt a Benczúr utca 41 egyik lakója. Róla mesél ez a ház Szuhai Barbara olvasatában. Kortárs párbeszéd a Lechneri örökséggel, avagy a Sipeki Balázs villa felújításának titkai, Török Dávid és Falvai Balázs vezető tervezők a vendégeink. Városi tükör. Amikor legutóbb Berlinben volt, hát sajnos nem most volt, hogy Berlinben jártam, még azért bőszen zajlott a felújítás, építkezés az új városban, és a Múzeum szigeten járkáltunk, ami hát szerintem egyszerűen egy csoda, és több napot kellene arra rááldozni, és még éppen a befejezéshez közeledett a Neues Múzeumnak a felújítása, ami a II. Világháborúban rettenetes sérüléseket kapott, és sokáig nem tudták kijavítani, de hát fogalmam sem volt, hogy ezt kicsinálja. Még nem Szilveszter Ádám, szervusz Ádám.
Szervusz Péter.
Az e-heti programban azt nem hoztad be, hogy az újabb Pritzker-díjas építész, David Chipperfield, hát ő az, akinek egyik életműve talán, vagy főműve a Neues Múzeum felújítása.
Igen, lehet mondani.
Hát előtte már persze rengeteg mindent csinált. Ez egy angol londoni születésű építész, aki nagyon fiatalon karriert csinált már.
Igen, 85-ben alapított az irodáját, és világ minden táján, Shanghai-tól. Milánóig
épített.
És ott irodát is fenntart időnként. Mind kulturális épület, múzeum, galéria.
Aha, elsősorban ezeket?
Igen, megbízásokat kap, abszolút megérdemli. Megkapja a feladatot tervpályázaton nyertesként, Chipperfield, hogy na, álljon neki a Neues Múzeumhoz. Én ezt nem mondtam, ennek a másik oldalán a Bódesrászé másik oldalán van az Áltesz Múzeum.
Igen, az Áltesz, és ez meg a Neues.
Az pedig Schinkel, ugye?
Igen.
És mögötte van a Lustgarten, itt alakult az SS annak idején, és ott van a Dom, a Deutsche Dom, a Berliner Dom, és hát ez a ház, ez eléggé megrogyott, különösen a Spree oldalon, a Pergamon oldalon ez a traktus, az teljesen lezerobbant. Falak maradtak, de tökéletesen felültesre szorult, és a másik sarok, ami a Bodestrászénél van, és a másik oldalon néz, ott meg a sarok szakadt le. És akkor ő elmondta, hogy hogy képzeli ezt a dolgot. Nagyon jó az anyag egyébként, amit őriznek, tehát van egy régészeti anyag, és van egy jókori, de ebben is igazándiból egy nagyon jó
Egyiptomi anyag, azt külön megtervezte.
Na most ott elmondta, hogy hogy gondolja ezt el, hogy méltó keretet akar adni a kiváló anyagnak, azon kívül meg akarja mutatni ennek a háznak a leromlott állapotát is, mert annak is sok szépsége van.
Tehát elhatározta, hogy megőrzi azt, hogy a II. Világháborúban ez óriási sérüléseket szenvedett, hogy ez valahogy kifejeződik.
Igen, tehát ez egy nagyon érdekes dolog, egy ház sorsát el lehet mesélni, és abban rengeteg olyan eddig nem ismert szépségben mindig levakolják. Uh-huh. Tehát ő azt gondolta, hogy vannak olyan modern technikák, amely igazándiból veretesen be lehet mutatni. Sőt, azt akarta, hogy ez az anyag maradjon ott, ahol van, és szobáról szobára fogja tervezni. És kapott egy nagyon jó német gárdát, akik műszertörténészek voltak, és nagyon részesen nézték meg, hogy itt most mit kell csinálni. Hát először a bejáratot megoldja, ez a kert felé oldalon van középen a tengelyben. Itt egy új lépcsőház épül, nagyon nagy vonalon szépen, és a többi helyeken is, hát amit lehet, szépen úgy pótolja, hogy a régihez illeszkedjen. Ugyanakkor a technika az mindig nagyon-nagyon magas szintű. Tehát az, hogy például kell egy torkrét beton felületet csinálni.
Milyen beton?
Torkrét az nagy nyomásra oda fröccsenteni.
Aha.
És annak van egy érdekes textúrája és megjelenése. De be lehet mutatni szép régi téglafalakat. Aztán lehet falra föltenni egyiptomi reliefeket, gyönyörűeket. A falaknak minden változatát bemutatja. Például az a nagyon szép belső oldal, amit szintén hozzá kell nyúlni az északi oldalon, ott vasbeton szerkezetet csinál, nagyon pőrén egyszerűen négyzetes keresztmetszet, oszlop és gerenda, és emögött pedig a falon pedig meg tudják menteni freskókat. előbányászta. Tehát amit meg lehet sejteni, bemutatható, és az idő látszik rajta, és aminek megint nagyon szép lenyomata, azt ő mind kiművelte. Én minden méterét boldogan néztem, és mindig elmegyek, mert érdekes, hogy ő milyen biztonsággal mozgott ott a nagyon merev és szakszerű németek között, akik elvarázsolódtak, hogy mi mindent lehet elmesélni ennek a háznak a történetét, nem csak azt, amit bemutatok, hogy ezt nézd meg, itt van ott.
Hanem a falak mesélnek.
A padlók, hogy milyen köveket használ, aztán milyen fapadlókat tud csinálni. Gyönyörű rajzolatokat. Én el nem tudom képzelni, hogy ilyen, ennyire megérzed meg ennek a háznak a szellemiségét. És hozzátesz. Tehát a leromló háznak a szépségét be tudja mutatni. A romlás szépségét be tudja mutatni.
Igen.
Hát ez egy nagy gyönyörűség volt, és mindenkinek állom, hogy nézze meg. Ami még érdekes itten, hogy nem fejezett ebbe a feladat be, hozzá kellett nyúlni a Pergamonhoz, most még 5 évig nem nyitják ki. Egy óriás építkezés folyik, és ennek a bütűi azok kifutnak ugye a partfalra. És akkor volt egy hátraugrás, valami 15-20 méter, és ő le akart ezt zárni. Városépítésnek is egy indokolt lépés ez, hogy forduljon rá arra a sikra, ahol a kolonádok is futnak. És oda ehhez egy galériát. James Simon galériát, aki egy nagyon érdekes ember, ez egy nagyon nagy vonalú gyűjtő, és egy nagy mecénás. És a Bodinak is sokat hozott, a Bodin Múzeumnak, és annak egy raktábel anyagát be kéne mutatni. És azt, hogy csinálják egy galériát. Zárjuk le ezt a falat, ez egy elképesztő finom dolog, mert itt nincsenek színek, fehér. Uh-huh. Csinálj egy fehér lábazatot magasan, és afölött állnak pilinckák, nagyon sűrű, mint egy fésű volna, egy gerendázatot tart, és erre föl lehet menni a másik oldal, amikor Bodenstrasse-re átfordultál, ott egy keskeny traktus mutat, és van egy lépcsőn, föl lehet menni az emeletre, egy nagyon széles lépcső, és aztán az átvált megint egy ilyen fésűbe. És ez nekifut egész a kolonnád, és ott megáll. Ezek nyurga oszlopok, és ez egy gyönyörűség megint.
Ez egy terv, vagy már így? Kész van. Ez a galéria, tehát elkészült.
19-ben átadták.
Igen, mert régen voltam ott, ezt még nem láttam.
Én sem láttam teljesen készen, csak építkezés közben, úgyhogy el kell menni Berlinbe.
Jó, akkor David Chipperfield további munkáiról, részben berlini, részben egyéb tervezéseiről és épületeiről, Szilveszter Ádámmal folytatjuk jövő héten. Köszönöm szépen.
Budapesti séta. Amiről most Kelecsényi Kristóf építész történésszel beszélünk, szervusz Kristóf.
Szervusz.
Az a budapesti polgári élet valamikori, hát ugye egyik központja volt, de aztán nagyon mostohán bánt fel az utókor, egészen a mai napig mondhatjuk ezt talán. Tehát itt a Margit szigeti, hát úgynevezett kaszinóról van szó, ugye, vagy nagy vendéglőről, ami még a 19. század hát második harmadában épült valamikor.
Így van, hát ugye a nagyon érdekes az egész Margit-sziget történetében, ugye ez egy nádori birtok volt, egy József nádoré volt, és hát aztán József főherceg az ő fia, illetve aztán az unokája, és ugye igyekezett ezt fejleszteni. Ugye amikor a Margit-szigetet 1919-ben ugye megváltja a főváros, azt hiszem akkor váltja meg, nem akarok butaságot mondani, de azért volt addig belépő, mert hogy hát ugye ez egy belépős park volt. De a főhercegi tulajdonban volt, és ugye azt nagyon hamar kimutatták a Zsigmondi Vilmoségnek a fúrásai, meg a mindenféle felszínűlő vizek, hogy itt bizony lehetne az itt meglévő termálvízre alapozva egy fürdőtelepet létrehozni. És akkor hát ugye ilyenkor a Marienbad, meg egyebek, mint ezek a nagy történeti európai fürdők leget mindenki szeme előtt, és szerették volna egy olyan európai szintű ilyen fürdőkultúrát itt megtartani, ami aztán tényleg a Herkules fürdővel, vagy az országnak a más ilyen nagy fürdőtelepeivel fölveszi a versenyt. És ezért a József főherceg megkérte Ybl Miklóst, hogy hát ezt az egész telepet tervezze meg az egész szigetre, kiterjedően, nagy szállóval, kis szállóval, alsó vendéglővel, felső vendéglővel, tehát mindennel, ami a korszak, hogy mondjam, fürdő kultúrájához és fürdő vendégének a szórakozásához hozzátartozik. Ez 1865-66 körül van, és el is kezdődnek ezek az építkezések. Persze sokkal nagyobb szabásúnak tervezték először, mint ami aztán megvalósul belőle, de nagyon érdekes, hogy 1872 környékén, amikor elkezdett üzemelni, gondoljunk csak bele, hogy a Margit híd bár épül, következő évben átadják, de hát a szárnyhídja, ami a szigetre vezet, még sehol 1900-ban jön létre. Tehát ugye tulajdonképpen még egy bő három évtized, amíg a sziget egyáltalán olyan mértékben bekapcsolik a budapesti vérkeringésbe, ahogy az mondjuk ma is be van kapcsolva. És ennek az egész nagy együttesnek ugye a része volt, ez az úgynevezett alsó nagy vendéglő, ez a szigetnek a déli végén volt, és gondoljunk abba is bele, hogy ekkor még a szigetnek a déli végén nem volt fölpöltve. Tehát tulajdonképpen annak a kaszinónak a teraszáról, amit ugye ma is ismerhetünk, déli irányba a Duna völgyébe, úgymond lefele bele lehetett látni a teraszáról gyönyörű szépen. Ugye még a Margit híd sem rontotta egy ideig, az jó, az már úgymond rögtön rontotta a képet egy kicsit, de hogy szinte az a kilátás nyílt, amit most mondjuk a Margit hídnak a közepéről élvezhetünk, csak kicsit északabbról. Tehát így érdemes belegondolni, mert utána ugye pont a hídépítés, akkor ezt nagyon föltöltik. És maga ugye ez az alsó vendéglő, ez tulajdonképpen egy négy épületből álló együttesnek az egyik tagja, itt mindenféle gazdasági épületek voltak, és kettő maradt ebből meg, ugye ez az egyik a vendéglő, és a vendéglő maga ugye hát elég egy szép kis tornyos, tulajdonképpen az akkori ilyen villaépítészetből levezethető, tényleg egy vendéglő épület, földszintes, megfelelően tagolva, díszítve, kis portikusszal, tehát Ybl Miklósnak ez a neoreneszáns stílusa, ez megjelent rajta, és hát aztán ugye sajnos a szigettel, ugye a 20. század nem mindig bánt kesztyűskézzel, ugye főleg az épületei ugye az első, vagy a második világháború alatt pusztultak el nagy arányban, és ezek az Ybl Miklós féle épületek is akkor sérültek meg. Nagyon ugye a nagy szálló is nagyon kiégett, több villaépület még megvolt akkor, amit Ybl tervezett, azok is elpusztultak, többet már átalakítottak, és hát ez a vendéglő is, hát nagyon sok átalakítást elszenved, de nyilván a kereskedelmi építészet az mindig ilyen, kiszolgálja a aktuális kereskedelmi vagy vendéglátóipari igényeket. Jobbra bővítették, balra bővítették, beépítették a teraszát. A
tornyok eltűntek. Csináltak.
Tornyok eltűntek, úgyhogy végül is egy elég kevés karaktert meghatározott elemet hordozó épület volt így az, ami így a rendszerváltás után ugye ott maradt. És akkor ez a Margit-szigeti kaszinó néven azért ismert volt, ugye működött benne mindenféle szórakozóhely, és akkor a 2018-as, mikor volt ez a vízes EB, 17-es, arra újították fel tulajdonképpen, és akkor úgy döntöttek, hogy akkor megtisztítják az épületet a későbbi korok rátéteitől, és hát visszatérnek az Ybl-féle kinézet. Ez gyövekkel, meg fotókkal is elég jól dokumentált. Az mondjuk egy árnyoldala ennek, hogy viszont ez a felújítás, ez, hogy mondjam, minőségi szempontból hát, azért hagy némi kívánni való maga után.
Igen, elég finoman fogalmaztál, elég keményen kritizálták többen is emiatt ezt a dolgot. De az érdekes volt nekem, hogy még a kommunista időszakban, a szocialista időszakban is megmarad a kaszinóni, mert ha jól emlékszem, büfé kaszinó, vagy kaszinó büfé néven működik, és akkor már hát egy eléggé lecsupaszított pavilonról van csupán szó.
Igen.
De hát a kerthelyiség az mindig jó.
Az mindig jó volt, és ezt egyébként eredetileg tényleg az 1870-es évünkre elkezd működni, úgy kell képzelni, hogy még egy Ybl által tervezett szabadtéri színpad is úgymond farkas szemet nézett vele, tehát az a koncerthallgatók leülhettek, hallgatták a zenét, és közben nézhették a Dunán lefölmenő gőzhajókat, meg a háttérben, hát akkor még ugye a parlament nem állt, de a mondjuk a Királyi Palota, a Várhegy, Pest és Budának a tornyokkal, templomtornyokkal és gyárkéményekkel szegélyezett panorámáját gyönyörűen élvezhették innen. Hát ez ugye már nagyon megváltozott már ez a környezet, ugye a szigetnek a mindenféle bővítései és fejlesztése által. Meg hát persze a növényzet is megnőtt azóta.
Igen, hát és ez az épület is már csak halvány emléke az eredeti Ybl-nek, de még akkor megvan. Köszönöm szépen Kelecsényi Kristófnak, szervusz, minden jót!
Szervusz!
Perspektíva.
Hát igazi kultikus helyre fog elvinni bennünket Torma Tamás, építészetkritikus, az Egyhely blog szerzője. Szia!
Szevasz,
sok
Péter,
hely van a Tigris utcában ugyanis.
Sok hely
nagyon
van,
sok hely van a Tigris utcában, amiről beszélhetnél.
Közelben lakom, és a mindennapi kutyasétáltatás helyszínet.
Hát ez nagyon jó. Tabár fölött szépen akar indulsz, akár a Krisztinától, és mész a Naphegy tetejéig, hogyha kell, mert ez egy nagyon szép, íves utca. Alapvetően ez egy nagy úri villamegyed
volt, nem? Hát ezt úgy hívják, hogy a hegy vagy domb szoknyáján fut körbe, igen. Tehát egy ilyen enyhén kanyarodik. Uh-huh. Jellemző, mi a Aladár utcából a Galeotti utcába jövünk föl, és itt ez az összes Galeotti, Piroska, Derék utca, ez mind lépcsős utca.
Igen.
Tehát volt szőlőtáblák közötti dűlőút, sokáig csak volt egy régi kép, ami még láttam a Piroska utcát, a Rézsűt. Tehát ott csak egy Rézsű volt, ahol most lépcső.
És borkultúra volt.
És borkultúra volt, és rögtön ugyebár kezdődik a hegyalja felőli végén. Van most a Cakó kert, aminek most egy új éttermi konstrukcióban működik, tehát most éppen már nem az a neve, de mindenki így hívja a Cakó.
Igen.
Ez volt a, ha nem is az egyetlen, de az egyik utolsó maradványa. Tabának ezt nem bontották le, mert ugyebár valahol a szélén volt.
Igen, igen.
És ráadásul ez egy vincellérház volt, tehát nem egy ilyen kis szerencsétlen róla. Kisebb ház. Na mindegy, ez nekem még van olyan fényképem, ahol ezt a gazdasági jellegét lehet jól látni, tehát ebből lakások voltak, kis tanácsi vagy önkormányzati lakásokra volt felosztva, a hátsó végén pedig megvolt a pajta szerkezet, uh-huh. Tehát pajta, bejáró, szénapadlás fönn, elég méretes. És akkor itt tervezgetés után de létrejött a Cakókert, és példás felújítás, tehát komoly nagy pince van, nagyon szép az udvar, fűszernövények, virágok. Végül is az lett a konstrukció, hogy egy lakás megmaradt, és az összes többi az a étterem, kávézó, bisztró rész. És hogyha a Tigris utcai frontról nézünk, ott van egy üvegháza, tehát több alakváltozáson ment át, mert ez már több mint 10 éves.
Épül, szépül.
De a Tigris utca felé egy nagyon szép ilyen fügés kertbe néz, és ami még fontos, hogy itt jött létre a Cakó piac.
Ez a termelői piac.
Termelői piac. Darabig az udvaron volt, és aztán most, hogy tulajdonképpen egy részben szétváltak ezek a dolgok, most a Tigris utcai fronton.
No, másik menjünk oldal. Tovább.
Ott volt egy teniszpálya, az Aladár utcai fronton van a teniszpálya épület, kint is van szépen az emléktábla, hogy ez egy hát Bauhaus jellegű, vagy modernista jellegű épület. A gyetvai testvéreknek az irodája van benne, és ezt az egész teniszpályát ők vették meg már nagyon régen, amikor még a Cakókertről sem volt szó, ez már akkor is. Folyamatos vitában az önkormányzattal, lényegében egy ilyen romterület volt, tehát a építkezéseiknek a alapanyagait, illetve törmelékanyagait.
Terület,
most kész van az első iroda. Hát nem tudjuk, hogy hány épül meg, mert most így ránéz a méretére, egyszer nem tudom elképzelni, hogy ki fog idejönni. Hát gondolom, szerencsére, vagy ezt talán ők jobban tudják.
Valószínűleg.
Minden esetre elég brutálisan néz ki ebben a környezetben, meg a méretével is. Különösen, hogy a mellette levő kis, nagyon kis csinos házat, aminek egyébként, mint kiderült, a Galeottiban van egy ikerháza, tehát ugyanúgy két példányban épült meg, azt hát elég csúnyán kitakarja. Uh-huh. Aztán...
Van itt egy óvi.
Az óvi, igen. Az óvi, önkormányzati óvi, az szívem, mert most azért áll közel, mert időszt mindig reggel lehet hallani egy gyerekcsivitelés, mikor érkeznek. Mi pedig, mint egy friss 10 millió fát is ültettünk most.
Most az óviban?
Egy hónapja, igen, 3 gyümölcsfát ültettünk.
Gratulálok,
udvarra. Nagyon élvezték, ébredés után jöttek ki az óvisok, és ők locsolták a frissen ültetett fákat. Megyünk tovább, van egy szobrászház a Piroska utca sarkán. Látszik is, hogy a lépcsőre, mármint hogy a két utca közötti áthidalás felé néz egy műterem, most üres, mert Marton László volt ott utoljára szobrász, és hát ő már talán 15 éves, hogy meghalt. De az udvaron még az ő szobrai kínálnak, mint egy aféle szabadtéri szobor kiállítás. Korábban Vastag György is itt dolgozott ebbe a házba. Erre a környékre az a jellemző, hogy nagyon sok régi villa megmaradhatott, és a szőlőmúltat, vagy a gazdagságot, nem tudom melyiket, de a nagyon nagy telkek mutatják még mindig. Tehát ezekhez a házakhoz mindig neobarokk villa, akkor is nagy telek, óriási platánfa. Ilyen például a Derék utca sarkán leghíresebb, ez a Fenyő villa, Fenyő Miksa, tehát a nyugat. De ebből kiderül, hogy a pénzügyi oldala, tehát hogyha ő saját villát építhetett.
Nem a nyomorgó írók során gyarapította ezek szerint.
Igen, tehát ő a Gyáriparosok Országos Szövetségében volt vezető tisztségviselő, szerintem így is fontos volt a nyugatnak.
Nyilván, a tehát, finanszírozás miatt, együtt, igen.
Ez megsérült egyébként, meg hát őt ugyebár a németek, nyilasok kitelepítették, el is kellett menekülni, tehát ő Bécsben halt meg. A ház is megsérült, és most egy emelettel nagyobb, de mondjuk ilyen nagyon szép dóroszlopos, arról látszik, hogy ezért ez egy...
Tehát a Tigris utcából eljutottunk a Derék utca sarkáig, ugye a Fenyő villáig, Torma Tamással. Nagyon köszönöm, szervusz.
Én is mindenki. Köszönöm.
Háztűznéző. A Benczúr utca, a Szuhai Barbara egyik kedvenc helye, szervusz Barbara. Szervusz. A mesélő házait sorában ez a kedvenc területen, mert majdnem minden ház mesél valamiről, és azt hiszem első alkalommal, amikor találkoztunk, a velünk szemben lévő villának a nem kis politika történeti részét is tartalmazó meséjét ismertetted velünk. Na de most megint itt vagy.
Igen,
és megint
bocsánat.
A Benczúr utcáról lesz szó.
Méghozzá
majdnem a szomszédunkról.
Majdnem a szomszédotokról.
Mi vagyunk a 45.
Igen. Igen, volt olyan, amikor az 1.hu-nak írtam, hogy mondtam a szerkesztőnek, hogy ígérem, hogy kimegyek a Benczúr utcából. De hát itt elképesztő mennyiségű mese van, és megint találtam valamit.
Ez a 41.
Ez a 41-es szám. Ez a 41-es szám, ez önmagában is gyönyörű, már a szomszédaihoz képest is, bocsánat, mert hogy napfénysárga, mert hogy úgynevezett francia udvaros, tehát van egy kis zöld sziget előtte, ilyen félkörívvel néz az utcára, van egy nagy belső udvara, ami fényt ad. És van egy hátsó kertje is, ahol a szerencsés ott lakók belóghatnak szemben azokkal, akik csak úgy belógnak, és én ugyan nem láttam, de elhiszem, mert ez a része úgy épült meg a Benczúr utcának, hogy itt nem csak a különálló villáknak, hanem a Ligethez, hát a Dózsa György úthoz legközelebb eső bérházas, sűrűségű házaknak is hátul kertje.
Kis kertje van. Kis meg nagy.
Kis meg nagy, hát nagy kincs
voltunk,
az. Kis kert is.
Voltunk nagy kertesben is éppen a Dózsa György úton, de azt igen. Már majd videón fogja látni a kedves hallgató néző, ha beindulunk, és hamarosan elkezdődik a videósorozatunk. Szóval a 41 lakói közül jó néhány, de azt hiszem, hogy az egyik, akivel kezded, ugye, az szintén a politika történet része.
Abszolút.
Sajnos.
Ez a sztori sem itt kezdődik, hanem a Rózsadombon. Már meséltem az Eszter utcáról.
Solyom villa,
igen. És amikor Solyom Lászlót oda bepaterolt a kommunista párt, neki volt egy nagyon szép lakása, hogy szintén az Eszter utcában, ahonnan kimószerolták, és addig-addig szekálták, míg nem be nem költözött ebbe. Egyébként gyönyörű századfordulós villába, ami egy kétszintes, két kényelmes, tágas lakással rendelkező villa volt, és Solyom László választhatott, hogy kit költöztetnek oda az emeletre. És ő Révai Kálmánt választotta, akivel ő együtt végzett a Ludovikán, és egy nagyon hasonló habitusú és családi hátterű katonatisztről beszélünk, aki 911-ben született, és 34-ben végzett a Ludovikán, és el is kezdte a katonai karrierjét, de ugyanolyan azért, mert mint a Solyom László, neki az édesanyja volt egy zsidó származású hölgy, Jelinek. Ez a név nekem nagyon ismerős, mert Pesten egy nagyon jóképű ingatlan portfóliónak voltak boldog tulajdonosai. Az a század elején rengeteg szebbnél szebb szecessziós ház tulajdonosa Jelinek nevű, gondolom ez egy szép nagy család lehetett. Ő kikeresztelkedett és katolikusnak nevelte Révai Kálmánt, aki közeli barátságot ápolt Solyom Lászlóval, és szegény nagyon hasonló sorsban is részesült. De most mielőtt őt a Solyom per másodrendű vádlottjaként kivégezték, ugye a 40-es évek végén, tehát nem sokkal a halála előtt történik meg ez a bizonyos költözés, és hiába volt az Eszter utca olyan szép, amilyen, és a lakás feltételezzük olyan szép, amilyen, ő nem ment könnyen. Mert azt megtaláltam már ott, hogy nehezen hagyta el Benczúr utcai műtermes lakását. Rögtön kinyílt a csipám, hogy hopp, Benczúr utca, ez érdekel, és minek kell egy hivatásos katonatisztnek műtermes lakás.
Igen.
És ha neki az van, akkor miért ragaszkodik hozzá? És akkor elkezdtem egy kicsit kutatni Révai Kálmán után, és kiderült, hogy azért, mert Isten ilyen rajzolt. De olyan minőségben rajzolt, hogy amikor elvégezte 34-ben a Ludovikát, és 35-ben a Ludovika kápolnájába új képek kellettek, akkor a Szent Borbála képet ő festette. Kiesett egy másik. Tehát az oltárkép felújításába ő részt vett, és profi festőként 35-ben ott felszentelték a képeit.
Tehát nem csak grafikus volt, hanem
nem. Nem csak hobbi grafikus. Aha. És ez ott válik érdekessé, amikor ő az ellenállásban részt vesz 44-ben, igen, a Tarcsai féle összeesküvésben, és ott van 44. november 22-én, pont 80 évvel azután, az előtt, hogy én ezt a cikket megírtam volna egyébként, csak úgy szíven ütött ez az egybeesés.
Napra pontosan.
Amikor a távol is van az Andrássy út elején a Művész Kávézónak a házában, gyűltek össze, és ott valaki befújta őket, és az ott letartóztatottak között őt is elviszik, és először halálra ítélik, és utána 15 évet kap. És amikor Sopron kőhidára kerül, akkor ott ismeri meg az egyszeri érdeklődő az ő személyét, azért, mert Almási Pálnak megjelent a csodálatos Sopron kőhidai naplója, aki szintén ott volt, és szintén részt vett, és szintén szemtanúként ír le mindent, és mindenkit, nagyon jó jellemrajzok vannak az ő könyvében, és ő tette meg azt a gesztust, hogy Révai rajzaival illusztrálta a könyvét.
Portrékat készített a Révai?
Hát portrékat készített, és az az isteni benne, tehát hogy
börtönben?
A börtönben. A börtönben ő tartotta a lelket az összes bezártban. Az összes
mindenki. Társasági lény
isteni
volt.
Társasági lény volt, borzasztó jó humora volt. Azért szerették, azért is utálták később a kommunisták annyira, mert borzasztó népszerű volt. A beosztottjaival és a feletteseivel is ugyanolyan tisztelettel bánt, isteni humora volt, ami azért nem hátrány.
Pár egy katona
ember. Meglepő form, nem tudhatjuk, lehet, hogy azért a Ludovikát végzettek között több jó humorú volt, én ismertem egy párat legalábbis, és hát ez hasonló alomból, ez a műveltség, az emberség, az egyenesség, az elegancia, a tartás, pontosan. Pont mindenki, ahogy azért van egy borzasztó érdekes a YouTube-on találtam egy nagyon érdekes dokumentumfilmet, ami a 80-as évek második felébe készült, az akkor még élő Sopron kőhidát megjárt, illetve az ő Kossuth Akadémiáján végzett, vagy hát oda egy pár évet járt generációt, még az utolsó pillanatban elkapta egy filmes társaság. Vázlatkönyv a címe ennek a filmnek, és egy élmény. Három részes, háromszor talán 40 perc, és rettenetesen érdekes, mert az világlik ki belőle, hogy politikai hovatartozástól függetlenül az ellenállásban részt vett meglehetősen színes társaságból mindenki, függetlenül attól, hogy honnan származik, milyen habitusú, milyen családi hátterű, olyan elképesztő tisztelettel és szeretettel beszél kivétel nélkül a Révai Kálmárról, hogy az emberben hát akaratlanul is, egyrészt sajnálja, hogy nem ismerhette, másrészt örül, hogy megtalálta, mert és innen jön, és a rajzai is. A rajzai isteni jellemrajzot adnak, a komolyabb rajzai, és nagyon jók a karikatúrái. És a smosszerekről karikatúrát, de azért rajzol rendeset is. Tehát látszik, hogy egy emberi hangot visz Sopron kőhidára, és hitet ad, hogy vége lesz, és vége lehet. És vége is lett, ugye. Tehát 44 őszén börtönzik be, és a háború után ők szabadulhatnak. Ez az első börtönjárása, és a második pedig nem sokkal később, ugye 50-ben.
De akkor, amikor szabadulnak, akkor a rendszernek szüksége van ezekre.
Akkor
a
rendszer abszolút szüksége van arra.
Nagyszerűen képzett, művelt katona abszolút emberekre.
Ugye Solyom László a Budapest közbiztonságát próbálja gatyába rázni, és Révai pedig, aki szintén beáll a sorba, és az később mondja az egyik barátjának, egy kővágó József nevű hason alomból származó katonatisztre, azért nem tudunk róla setesején. Ő a Kisgazda színekben Budapest polgármestere volt 45-től 47-ig, és ő óva inti a barátját, amikor az úgy gondolja, hogy neki pont jó lesz a kommunisták közé beékelődni, és ott folytatnia.
A szolgálatot vállalni ebben az új épülő rendszerben.
És elképesztően kísérteties, amit a kővágó József, egy nagyon érdekes arc egyébként, ő aztán disszidál, és Két Liannával együtt az ENSZ-ben védi Magyarországot. Egy nagyon érdekes, szintén megírható arc. Ő azt mondja a barátjának, hogy vigyázzon, hogy kik közé áll be. Hogy került oda? Ugye Rajk is ült Sopron kőhidán. És azt írja Révai, hogy Rajk megvarázsolta valahogy, elbűvölte. Elbűvölte és meggyőzte arról, hogy a szocialista, vagy a kommunista út a jövő.
Szép és jó lesz.
Szép és jó lesz, és érdemes, és itt érdemes ezek között hát dolgozni, és Magyarországot építeni. És azt mondja neki a kővág, hogy vigyázzon, mert most még szükség van rá, most még szükség van a tudására, de abban a pillanatban, hogy túl sokat tud majd, túl sokat lát majd, márha zavaró lesz a habitusa, a hozzáállása, abban a pillanatban fel fogják akasztani.
És lőn.
És lőn. És nem sokkal azután, hogy ezt elmondja a kővágó, őt is lecsukják, csak hát ő ugye sohasem szédült bele a kommunizmusba, úgyhogy ne. És ő aztán még megúszta, és kisebb arc volt, ugye nem vállalt szerepet, és mint tudott disszidálni, és túlélni 50-et. És,
de Révész máshogy.
Révész máshogy. Ugye nagyon hát érthető, mert valahol, mert borzasztó csábító a státusz, amit ajánlanak neki a Kossuth Akadémia vezetését, amit a Ludovika épületébe bútoroznak, ami szanaszéjjel van lőve, de az egy katonaiskola lesz, és ő azt hiszi, hogy érti a feladatot, hát hadsereget kell építeni, katonatiszteket kell építeni, mire másra, mint arra, aki látott már katonai oktatást, és kik láttak 44-5-ben háború után, akik a háború előtt végeztek.
Csak addig kellett, amíg ezektől a ami kényelmetlenné válnak ezek
hát
az emberek
az a rendszer baja, számára. Hogy a saját képére akart katonatiszteket nevelni, és nem a kommunisták
által. Az új ember.
Káderek.
Nem az új ember.
Hát, igen, tehát
ez érdekes. A Bencz utca 41-ből
Bácsi indul. Bácsi 41-ből ott volt neki műtermes lakása, innen költözött ki, és költözött fel az Eszter utcába. Egy érdekes, még egy érdekes vonal, 48-as telefonkönyv szerint itt a Tarcsai utca 41-ben lakott Tarcsai Vilmos özvegye. Egyébként a 32-ből költözött át. Benszúr utca a világ közepe.
Rengeteg mesélőházzal, ahogy Szuhai Barbarától most is ezt hallottuk, nagyon köszönöm.
Úgy én köszönöm.
Folytatjuk majd nem a Benszúrba, egy másik utcába.
Dehogy nem a Benszúr.
Magas lesen.
Valahogy úgy jött össze, hogy ebben a műsorban az utóbbi egy hónapban legalább, tehát 4 alkalommal minimum műemléki felújítások anomáliáival foglalkoztunk. Nagyon sokféle megoldás van, jó, rossz, és rengeteg vita is volt, és van mindig is. De amire most ráakadtunk, és amit most be akarunk mutatni önöknek, az ugye először is egy építészeti csoda, egy Lechner villa, a Sipeki Balázs villa, aminek a felújításával tavasszal végeztek, de ez nem egy akármilyen történet, hiszen ez a Vakok és Gyengénlátók központi épülete már nagyon régen. Az eredeti tulajdonos tulajdonképpen oda ajándékozta annak idején egy házaspár, amelyik házaspárnak nem volt gyereke, de nagyon tehetősek voltak, és Lechnerrel építették meg ezt. Úgy tetszik emlékezni rá, kedves hallgató, hogy babaház, azért, mert mindig rózsaszín volt a homlokzata, egy nagyon különleges tornyos épületről van szó a Városliget mögött, és ennek a felújítási munkáit a DNB építész műterem munkatársai végezték el, Falvai Balázs, Török Dávid, illetve Nagy Márton, aki most nincs velünk, de a másik ketten itt vagytok, örülök, hogy be fogtok mutatni nekünk egy különleges feladatot. Szerbusztok, ugyanis az a helyzet, hogy jó, hogy egy műemléki és egy emblematikus épületnek a megújítása az egy önmagában egy nagyon bonyolult feladat, de itt egy olyan funkciót is kell biztosítani, hogy itt a vakok és gyengén látók számára használható, biztonsággal élhető, és ahogy én olvastam, arra törekedtetek, hogy számukra is látható legyen. Ez hogyan lehet megközelíteni? Mi ennek a titka, a kulcsa? Kezdjük itt a végén, és akkor majd visszafejtjük a dolgot.
Talán azzal lehetne kezdeni, hogy az egy szuper dolog, hogy van 150 éve műemlékvédelem, és az építészetnek a történeti, kulturális értékeit védjük. De hogy ma, mondjuk különösen egy ilyen háznál, föl kell tennünk azt a kérdést magunknak, hogy az első világháború után került a vakok szervezetének a tulajdonába adományozással, igen. Úgyhogy hát elég jelentős része a ház történetének a vakok szövetségéhez tartozik. Úgyhogy föl kell tegyük azt a kérdést, hogy vajon amikor egy ilyen házról gondolkodunk kulturálisan, vagy történeti szempontból, akkor elválasztható-e az a sok-sok év, amióta a szervezet a gondos gazdája a háznak? Nyilván nem, de hogy ez nem építészet, és akkor az a fő kérdés, hogy lehet-e olyan kompromisszumokat és javaslatokat átvinni mondjuk egy műemléki zsűrin, ami picit azt is figyelembe veszi és behozza a képbe, hogy a ház történetéhez hozzátapad a vakok, mint tulajdonos.
Igen, mert tehát... ha már anomáliákkal kezdtük, hogy azért önmagában az egy anomália, hogy egy villaépületbe végülis irodafunkciónak kell ma lennie. De ugye ezt mondja a Balázs, hogy ez a két dolog már annyira összenőtt egymással, hogy ezért ezt el kell fogadjunk, hogy ebbe kell gondolkodni. És hál' Istennek, hogy ebbe mondjuk a megbízó részéről nagyon sok támogatást kaptunk, hogy azért az épületnek az értékeit és szépségeit ki tudjuk domborítani, amellett, hogy ennek funkcionáló irodaépületnek
kellene. Magyarul, akkor ezt úgy is megfogalmazhatom, hogy ne sérüljön semmi a lechneri örökségből, e házat tekintve alapul, de az a funkció, az a nagyon különleges funkció, sértetlenül működhessen benne.
Hát mi abban hittünk, hogy összehangolható, és ebbe hiszünk most is, és úgy tűnik, hogy a visszajelzések is elég jók, hogy ők is tudják használni, de mondjuk az épületnek nem kellett mondjuk építészeti értelemben kompromisszumokat kötnie, tehát azok a szépségek, amik a homlokzaton is látszódnak, szerintünk ma a belső térbe mondjuk ezek még jobban láthatóak lettek a felújítás eredményeképpen.
Igen, amit most Dávid mond, az azt jelenti, hogy megállok az utcán, szembe vagyok az villával, gyönyörűségesen felújítva, ott pompázik a lechneri mű, csak hogy mögötte egy új épületnek is létesülnie kellett, ráadásul úgy, hogy kapcsolatban legyen ezzel a villával, ráadásul úgy, hogy vakok és gyengéglátók is használni. Tehát úgy át tudjanak menni, biztonsággal közlekedni és használni. Na, itt volt egy kompromisszum, hogy milyen épület kerül mögé. Hát, hogyha... Ez egy nagy előadóterem, ugye?
Igen, hát... Most még egy lépést, ha visszamegyünk, hogy hol kezdődik a megbízó támogatása. Tehát volt ott egy épület eredetileg is. Ja. Illetve nem eredetileg, hanem egy bővítmény volt, ami ennek a gyönyörű épületnek a első homlokzatát ismerjük, a másodikat nem ismertük, nem. Mert oda rá volt tapadva egy elég brutalista hozzáépítés.
Ja, hogy hozzá volt
tapasztva, ami funkcionálisan viszont tökéletes volt a szövetségnek, mert ellátta azt a funkciót, hogy abban volt egy nagy előadó, amit ők ki tudnak adni, ebből tudták magukat fenntartani, és az egy nagyon nagy támogatás volt a részükről, hogy meg tudtuk őket győzni, hogy ezt bontsuk el.
Aha.
Mert gyakorlatilag ugyanazt kellett felépítenünk, csak meg tudtuk azt csinálni, hogy elhúztuk a régi háztól, kialakult a kettő között egy udvar, a hátsó homlokzatot, amit elveszett, azt most úgy vissza tudtuk állítani, tehát hogy ez már egy nagyon nagy támogatás volt az ő részükről.
És a lechneri díszítésekből és mindenféle építészeti, belső építészeti megoldásokból mindent sikerült helyreállítani, ez azt jelenti?
Az összeépítésnek köszönhetően a háznak a belső tér struktúrája, illetve a hátsó rész, ahol össze volt gyógyítva a korábbi bővítéssel, az elég jelentős mértékben sérült, tehát ott feltalálónak is kellett lenni.
Ezek szerint a hátsó homlokzatot építeni gyakorlatilag?
Igen, ott egy picit feltalálónak is kellett lenni, mert boltozatokat, egykor meglévő, de elfalazott nyílásokat találtunk a falakban, a bontásokat követően, de csak egy ilyen hevenyészett akvarell rajz maradt fönt a ház tervezésének a folyamatából, tehát a végleges lechneri tervek azok nincsenek meg.
Hoppá.
Úgyhogy itt egy picit feltalálónak kellett legyünk, hogy be tudjuk fejezni azt a kompozíciót, amit ő elkezdett.
Egy nagyon fontos gondolatunk volt, amikor elkezdtünk vele foglalkozni, hogy ha már a Lechner kísérletezett, akkor egy picit mi is megtehetjük. Tehát, hogy mi azt gondoljuk, hogy ma a kortárs építészet is tud annyira rangos lenni, mint amennyire mondjuk a Lechnernek az építészete volt. Ezért is mi tudatosan törekedtünk arra, hogy picit feltalálóként az épülettel úgy kerüljünk párbeszédbe, hogy a lechneri formavilágot, az ő gazdagságát, azt mi a magunk módján tudjuk folytatni. Tehát, hogy ne, azért nem akartunk teljesen háttérbe maradni, hanem párbeszédbe elegyedni a Lechnerrel.
Ez mit jelent? Mert addig jutok el, hogy visszaállítom az eredeti díszítéseket, rekonstruálom a lépcsőkorlátot, a kandellábert, a boltíveket, nem tudom. Hol van abban a kortárs? Hol lehet?
Ez a ház eredetileg egy család számára lett tervezve. Hálószobával, férfi-női hálószobával, könyvtárszobával, dolgozószobával,
és szalonna, stb. És azon a gyönyörű
téli kertes üvegkupolával, ami...
Most irodaházként, székházként kell működjön, tehát itt alapból van egy olyan feszültség a két funkció között, amit apró kis gyógyításokkal, beavatkozásokkal, bútorokkal muszáj áthidalni. Hát ez az a réteg, ahol az ember viselkedhet úgy, hogy bélységes tiszteletben távol marad a lechneri történettől, és a lehető legsemlegesebb dolgokat követi el, mondjuk formailag, de viselkedhet úgy is, ahogyan egyébként ma a kortárs építészetben egyre sűrűbben látunk példát. Ugye változik a szakma, és egyre több felújításra van szükség, mert túlépített a környezetünk. Felújításoknál meg a régi házaknak a formájával önkéntelenül szembe találja magát a szakma. Szóval ennek köszönhetően talán van egy ilyen formai lazulás, ami a kortárs építészetre jellemző. Így mi is felbátorítva éreztük magunkat arra, hogy azokat az apró kis hangolásokat, átalakításokat, amiket nekünk kellett beletervezni a házba, azt egy picit így a lechneri formákkal összhangban, vagy azok kísérletező lelkületével hasonlatos módon.
Ráadásul itt van egy olyan feladat, amit már érintettük az elején, tehát hogy meg kellett építeni egy új előadótermet, az udvar hátsó részében nem erre az épületre rátapasztva, azt elbontva, és a kettő között egy kapcsolatot kellett létesíteni, ahol át lehet járni. És ez teljesen kortárs, ugye ez az, ami az összeépítést, a műemlék és az új épületnek a rokonítását kellett, hogy megoldja. Ez hogy néz ki?
Hát az udvar az, tehát tulajdonképpen belső téri összekötés most nincs a két épület között, tehát a két épületet egy kis udvar választja el, amivel mi foglalkoztunk, ami picit szintén a lechneri gondolat továbbírása, hogy ő abban nagyon, ennél a háznál nagyon előremutató volt, hogy a kerttel is elkezdett foglalkozni. Ez abban az időben, ez elég újnak számított, hogy ő nem állt meg az épület falainál, hanem kis előlépcsőket épített, a kis előlépcsőt egy ilyen gyönyörű műkő pad keretezte, és mi ezt a gondolatot is továbbírva egy olyan új bejáratot terveztünk tulajdonképpen a hátsó épületnek, aminek az a célja elsősorban, hogy azt a hátsó épületet, ami a szolgáltatóház lesz, tehát ami a nagyobb látogató igényt fogja fogadni, azt a látogatók meg tudják találni. És ezért létrehoztunk egy fedett rámpát, ami egy picit becsavarodik az eredeti épület elé, pont abból a célból, hogy mint egy ilyen kapuzat segíti az odaérkező látogatókat, hogy ezen a rámpán hátra találjanak ebbe a két épület közötti udvarba, ahonnan van az akadálymentes bejárata a régi épületnek, és ennek a szolgáltató épületnek is ezen a szinten van a bejárata.
Tehát így sikerült megoldani, hogy nem a villán keresztül jutok el a szolgáltatóházba, az új előadóterembe, hanem lényegében a fal mellett kiépített, egészen különleges rámpa az, ami oda vezet.
Így van. És ugye ez nagyon fontos útvonal, hiszen itt látássérültekről beszélünk, tehát az itt elsődleges szempont volt, hogy ők úgy tudjanak ebbe a szolgáltatóházba eljutni, hogy ez a rámpa, ez biztonságos legyen, akadálymentes legyen, nekik is könnyen megtalálható legyen, úgyhogy igen, ez egy fontos szempont volt a...
Mindig nagyon izgalmas a tervezők számára, gondolom azt, hogy minden megszületik, itt van most előttem egy dokumentáció, kár, hogy nem lehet látni, de ez nem lesz mindig így, mert mint már többször elmondtam, az utcafront kiköltözik a YouTube csatornára, és hamarosan megjelenünk a videó felvételeinkkel, és el fogunk látogatni ide, a Sipeki Balázs villába is, mert ezt látniuk kell majd a hallgatóknak, nézőknek, de amikor elkezdődik a felújítás ténylegesen, akkor ott vagytok? Vezénylitek, nézitek, melyik anyag hova kerül, az a díszítés elkészült, olyan lett az a korlát, szóval erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez hogy működik.
Hát ide csak egy apró történet, hogy a kivitelezés, építés, építési engedélyezés bonyolult konstrukciója, az nem így van kitalálva. Valójában meg... Igen. Tehát nem teszi olyan nagyon lehetővé, mert tervezést le kell zárni egy ponton, utána esetleg művezetésre lehet menni a helyszínre. Na most egy ilyen ház átalakítása az úgy néz ki, hogy hiába volt falkutatás előtte, a bontások során 1000 apró részlet került elő, és akkor nincs más, mint ott lenni egy héten, kétszer, háromszor. Igen.
hogy mi történt.
Hát ez a Lechnerrel folytatott párbeszéd, ez igazából ott indult, amikor elbontották a hátsó épületet. Aha. Előkerült ez a roncsolt homlokzat, amit el kellett kezdeni kitalálni pontosan, hogy most mit is csináljunk, és ilyenkor már a kiviteli terv részén már teljesen túl voltunk, és nekünk gyakorlatilag újra kellett csinálni a kiviteli terveket, látva azt a homlokzatot, utána járva, hogy akkor pontosan itt milyen részletei lehettek, és még a belső építészetre is nagyon nagy hatása volt annak, hogy amilyen nyílásokat ott találtunk, meg ahogy azokat a nyílásokat mi most itt továbbírtuk, ezután nagyon nagy erővel a belső építészeti megoldásokra is kihatott.
Én még annyit szeretnék hozzátenni, hogy ez így napjainkra szerintem az irodánkról azért elmondható, hogy általános stratégiává kezd ez válni, hogy a kivitelezésen egy ilyen nagyon gondos, aktív jelenlét az, ami élvezhetővé teszi számunkra ezt az egész szakmát.
Hát hogy a csodában ott lenni, megfogni, látni, és hát főleg az, amit mondotok egy ilyen épületnél, mennyi meglepetés van a feltáráskor.
Igen, hát
mi kerül elő, amiről esetleg nem is tudta, volt olyan?
Hát ez a hátsó homlokzat, ez rengeteg ilyet tartalmazott. Például mi nem értettük, hogy a régi villaépületnek a belsejében miért van két elég sötét központ ilyen közlekedő tere, és itt értettük meg, amikor ez a homlokzat előkerült, és akkor nyilvánvalóvá vált, hogy a hátsó homlokzaton lodzsák voltak. Tehát ott az, ami most nekünk egy sötét belső tér volt, az valójában valószínűleg egy terasz lehetett, és a terasz világította meg azt a központi belső közlekedőt. És hát mi ezért mondom, hogy az, hogy ennek ott nyilván lodzsát ma nem tudtunk csinálni, mert ott irodafunkciókat kellett hagynunk, de ahogy a nyílásokat kezeltük, ahogy a lodzsának ezeket a nagy nyílásait végül is egy picit szűkebbre vettük a magunk eszközeivel, ezek az eszközök költöztek utána bele a belső építészetbe.
Ilyen emlékfelújításnál rengeteg egyedi feladat van, tehát meg kell gyártani a sérült ablakkeretet, annak olyannak kell lennie, ugyanazt az anyagot kell használni egy sérült márvány lépcső kiegészítésén, csak ugye a legegyszerűbb dolgokat mondjam, aztán jönnek a stukkók, a díszítések, nincs egy csillár, azt a csillárt helyre kell látni. Van elég szakember erre? Ezek nagyon speciális dolgok.
Leleményesség, az egy nagyon fontos dolog. A stukkó újrafestés, díszítés kapcsán jutott az eszembe, hogy alaposan levakartuk a 22 festékréteget az összes díszről, és olyan szép, éles, kontrasztos, gyönyörű felületet kaptunk, hogy utána bátortalanul, de föltettük a kérdést a megrendelőnek, hogy bánná-e, hogyha így maradna minden.
Igen.
És sikerült ebben megegyeznünk.
Úgyhogy visszakapartátok a hordalékot, amit a kor nem tudom hány átfestéssel fölvitt, és ott volt az eredeti?
Igen, de az már egy kopott patinás terület volt, és ez a patina, ez végül is közmegegyezés volt arra, hogy ez így szép, ahogy van, és nincs szükség kikeverni bármilyen kotyvasztással valami hiper-szuper festéket, ami picit próbálja utánozni az eredetit, hanem hagyhatjuk így kopottan, tetszik mindenkinek.
Változik-e ilyenkor a műemléképület helyreállítás és részben kiegészítés után az értéke, a megítélése, a besorolása?
Nem, de hivatalosan nem változik.
Nem változik.
Nem változik. Hát aztán majd nyilván a történelem az ráteszi a saját megítélését, hogy most ez sikeres volt, vagy nem volt sikeres, de önmagában nem változik a műemléki besorolása, tehát ez első osztályú műemlék marad.
Azt említettétek, hogy egyik utolsó műve volt Lechnernek, ez a Sipeki villa az ő életművében. Igen. Akkor hogy ítélitek meg ez az ő életművében? A csúcsok csúcsa, avagy az öregedő mester emléke, tehát ez egy ilyen, ő annyira meghatározó a magyar építészeti kultúrában, hogy érdemes lenne ezt a villáját is így látni.
Szerintem az egy szuper dolog, hogy a népművészet felé fordult, és valószínűleg a népművészetben egy ilyen naivitást, egy ilyen monolitikusságot szerethetett, ahogyan kiderült, hogy az egész ház festése is olyan monolitikus, tömbből faragott hatást akart elérni, minden szürkés barnára volt festve eredetileg. Ez szimpatikus.
Aha.
Az első találkozásunk egyébként a Lechnerrel az volt, amikor az Iparművészeti Múzeum pályázatát csinálhattuk, és ezt már akkor megfigyeltük, hogy ő egy zseniális alkotó, akit bizonyos funkcionális működésbeli, vagy ha tetszik, alaprajzi szerkesztése kevésbé érdekelték, mint a formavilág.
Igen.
Tehát ott az Iparművészeti Múzeumnál is az volt, hogy az is egy zseniális épület, rengeteg tényleg előremutató részlettel, de az alaprajzban pontosan mondjuk az akadálymentesítés, a forgalom irányítás szempontjából nagyon sok javítani való volt. Én ezt az épületet is egy picit ilyennek látom, mind a mellett, hogy egy villa az könnyebben fogad be bizonyos funkcionális pontatlanságokat, mint egy középület, és talán ennek még jobban áll ez a kis csipkézett, finom formavilág, amit a Lechner elképzelt a saját épületei kapcsán.
Szubjektív megjegyzés részemről teljesen, hogy én nagyon nem bánnám, hogyha az építészet visszafordulna a díszítés a kevésbé funkcionalizmus irányába, mert ugye itt is lehet izgalmas, érdekes irodaházak, középületek, nagyon funkcionálisak, nagyon ökók, nagyon minden, de úgy valahogy imádom, ha van egy szép íves ablak, imádom, ha van egy csipkézett bordás gerinc, stb. Hát ez a villa azt hiszem, hogy ezt az élményt megadja. Mindenképpen a magunk részéről is hadd gratuláljunk a DNB építés műterem alkotóinak, Falvai Balázsnak és Török Dávidnak köszönöm, hogy itt voltatok, és Nagy Mártonnak, a kollégának, aki most még nem volt itt, és megyünk a videóval, úgyhogy majd oda hívunk benneteket, tárlatvezetést kell tartanotok, pontosabban épületbejárást, jó? Akkor viszontlátásra szabad.
Köszönjük szépen. A lehetőséget.
Köszönjük a figyelmüket, az utcafrontot hallották, a műsort Árva Brigitta szerkesztette és Rózsa Péter vezette, egy hét múlva várjuk Önöket.